Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, üdvözöljük a kedves hallgatókat. A mikrofonnál a mai délután Madupati Dász, más néven polgári nevemben Mérő Mátyás vagyok, és van egy kedves vendégünk, Balarám Dász, Bala, akivel ma az imáról fogunk beszélgetni.
Góranga.
De mielőtt belecsapunk ebbe a nagyon izgalmas témába, megadnék két telefonszámot, vezetékesen a 489-0999-esen hívhatnak, illetve hívhatnak a 30-as 228-9800 számon is. Erre SMS-eket is várunk. Tehát ma az imáról fogunk beszélgetni. Hát az ima az egy nagyon régi dolog, tehát tulajdonképpen az emberiség történetét végig kíséri, és tulajdonképpen nagyon régi, de hát honnan tudjuk, hogy ennek valamilyen hatása van, vagy valamilyen értelme van, ugye? Tehát ugye az imával megszólítunk valamilyen felsőbséget, de vajon ez a felsőbség hal minket?
Nem kell aggódni, minden bizonnyal hal minket. Minden ima meghallgatásra kerül, és 100%-ig biztos, hogy lesz rá valamilyen válasz, de attól függően, hogy milyen volt az imánk, akkor a válasz is annak megfelelően érkezik. Tegyük fel, hogy mondjuk valaki hallgatja ezt az adást, és akkor azt gondolja, hát én sose szoktam imádkozni, nem is nagyon hiszek ezekbe a dolgokba, de mondjuk kipróbálok egy ilyen imát, hogy na, működik-e. Akkor milyen esélyei vannak, hogy kap rá választ? Hát akkor mondjuk azt javasolnám, hogy igen, akkor próbáljon ki egy ilyen imát, hogy kedves Istenem, hogyha tényleg létezel, akkor légy segíts nekem abban, hogy akkor el tudja kezdeni imádkozni. Ezt kipróbálom most ezt a dolgot, és légy szíves, válaszolj nekem valahogy, hogy te tényleg hallod ezt az imát. És az lesz az érdekes tapasztalat, ezt én is próbáltam annak idején, hogy egy olyan módon fog válasz érkezni, hogy teljesen biztos lehetsz abban, hogy ez a válasz, ez most a te imádra volt egy válasz, ez nem lesz félreérthető, ez mindenki más számára talán ismeretlen lesz, hogy nem fogják tudni, hogy te most kaptad ezt a választ, és hogy neked ez egy válasz, de te teljesen biztos leszel benne, hogy ez most egy üzenet, egy válasz a te imádra. És ez egy nagyon-nagyon izgalmas játék, így keresni Istennel a kapcsolatunkat. Egy olyan személy, akit úgy nem szoktunk vele találkozni, de biztos, hogy ő hallja, amit mi imádkozunk hozzá, és erre válaszol is. A védikus irodalom azt írja, hogy minden hang, ami mindent Isten teremtett, de hogy minden hang, ami létrejött, és minden szó, ami ezekből a hangokból áll, az igazából arra való, hogy egy ima füzért fűzünk belőle, és ezt felajánljuk Istennek. És hogyha valaki ilyen kedvesen közelít Istenhez, akkor az biztos, hogy Isten nem fogja válasz nélkül hagyni.
De az akkor ez azt jelenti, hogyha mondjuk én betanulok egy verset, csak a saját szórakozásomra, vagy az arra, hogy szórakoztassak másokat, akkor ez egy ilyen rendeltetés ellenes használat?
A szavaknak a használat.
Mondjuk talpra magyar, híja haza. Tehát, hogy ugye amit mondtál az előbb, hogy minden hangot tulajdonképpen Istennek kell felajánlani, akkor mi van ezzel a nagyon-nagyon-nagyon sok hanggal, ami nem látszik imának?
Hát pont ez, hogy az nem ima, és akkor nem is várhatod, hogy az egy transzcendentális eredményt, egy lelki tapasztalatot fog adni neked, az csak a karmának a működése. Tehát te ezután egy bizonyos karmát fogsz kapni. hogyha ez a cél.
Ez egy kicsit akkor... világosítsd meg, nekem is, de a hallgatóknak biztos, hogy nem árt, ha elmagyarázod, hogy miféle, mi, hogy kell itt a karma szót érteni, ugye ez a karma, ez jelent cselekvést is, jelent a tettek visszahatását, de most ezt hogy értetted?
Hát a karma az egy szanszkrit szó, ami azt is jelenti, hogy cselekvés, hogy munkavégzés, azt is jelenti, hogy egy hatás, valamilyen hatást gyakorolunk a környezetre, az azt jelenti, hogy cselekszünk. És akkor, ahogy egy cselekedetben ugye van egy hatás, akkor azért van egy visszahatás, akkor a karma törvénye alapján, hogyha teszünk valamit, akkor azért jön egy visszahatás. Mondjuk fejfájást okozok valakinek, és egyik reggel úgy kelek fel, hogy nagyon fáj a fejem, és csak nem tudom, hogy ó, hát honnan jött ez a fejfájás. Hát onnan jött, hogy valamikor fejfájást okoztam valakinek.
Aha, értem. Na jó, térjünk vissza egy kicsit az imára. Mi az imádság lényege? Mi haszna van az imádságnak?
Hát ahogy mondtam, hogy minden hang és minden szónak az a tökéletes... az a tökéletessége, akkor éri el a tökéletességét, hogyha egy imába foglaljuk, és így mindegy ima felajánljuk Istennek, és ez a legmagasabb rendű lényege az imádkozásnak, ez a haszna. Az azt jelenti, hogy kifejezzük ezzel az imával, kifejezzük az Isten iránti szeretetünket, kifejezzük azt, hogy mi szeretnénk vele egy élő kapcsolatot tartani. Ugyanis a védikus irodalom azt mondja, hogy mi eredetileg nem itt az anyagi világhoz tartozunk, hanem van egy lelki világ, ahol nem anyagi elemek vannak, hanem lelki elemekből áll, és ott lakik Isten, és mi onnan származunk. De a szabad akaratunkat használva eljöttünk ebbe az anyagi világba, és elhagytuk őt, és minthogy ő egy nagyon érző személy, nagyon érzékeny, és egy jó szívű személy, akkor ezt nem esett olyan jól neki. És most az imáinkkal lehetőségünk van arra, hogy meggyőzzük őt, hogy ezt megbántuk, hogy idejöttünk, megbántuk, hogy megbántottuk őt, és kifejezhetjük azt, hogy szeretnénk újból vele lenni ott a tökéletesség birodalmában, a lelki világban.
Hát jó, de itt van egy kérdés bennem. Ugye most már elfogadom, hogy ez valahogyan Isten kegyéből, de én nekem egész jó életem volt idáig, mindenem megvolt, itt-ott betegségek voltak, de azért nagyon-nagyon nem sokat szenvedtem, úgy el vagyok, szóval most miért kéne nekem itten valami vezeklést, vagy valami, szóval miről győzzem meg Isten, tehát hogy most miért győzzem meg arról, hogy én megbántam, hogy ott hagytam, hát nem is nagyon bántam meg.
Hát, hogyha nem bántad meg, hogy ott hagytad, akkor is mondhatsz még imákat, de akkor azok az imák nem a legmagasabb rendű kategóriába fognak tartozni, akkor mondhatsz imákat azért is, bánom is, én mondhatsz imát azért is, hogy szeretnél venni egy Ferrarit, és akkor, hogy ezt valahogy tegye lehetővé, vagy szeretnéd, hogy a fiadat felvegyék az egyetemre, azért is imádkozhatsz. Az előbb csak az imádkozásnak a valódi lényegéről beszéltem. Igazából mindenért mondhatsz imát. Nincs kizárva semmi. De akkor az imádkozásnak is van a különböző kategóriái. Van jó, és még jobb, és még jobb, és még jobb. És hát úgy szoktam mondani, hogy áruld el az imádat, és megmondom, hogy ki vagy.
Mondj már erre egy pár példát. Meg egyáltalán hol lehet erről olvasni?
Biztos, hogy... más vallásoknál is, én azokat annyira nem tanulmányoztam, de például a védikus irodalomban ott le vannak írva ezek a különböző imák, az imádkozóknak a hite alapján. Tehát valakinek mondjuk anyagi vágyai vannak. Anyagi vágy az nem azt jelenti, hogy mondjuk tőzsdét akar robbantani, vagy valami ilyesmi, hanem anyagi vágy az azt jelenti, hogy valamilyen énközpontú, valamilyen önző vágy. Valakinek van valamilyen önző vágya, és akkor ennek az önző vágyának a beteljesedéséért imádkozhat Istenhez. Miért ne? Ezzel nincsen semmi probléma.
És Isten mit szól ehhez?
Hát ő nagyon örül annak, hogy imádkozunk, mert az legalább kifejezi azt az érzelmünket, hogy mi elfogadjuk, hogy ő létezik, mi tudomásul veszük, hogy ő van, és ha már valaki imádkozik, akkor biztos, hogy legalább egy icipici hite van Istenben, azért imádkozik, És akkor ő elfogadja ezt, és amennyiben ez segíti a mi lelki fejlődésünket, akkor valószínű, hogy azt be is teljesíti ezt az imát. Tehát ezek a mondjuk anyagi vágyakkal színezett imák.
Az előbb a lelki fejlődésről beszéltél, akkor lehet, hogy az, hogyha valaki a Ferrariért imádkozik, de őszintén Istenhez imádkozik, akkor lehet, hogy egy kicsit előrelép, és esetleg valamilyen kevésbé anyagias célért fog aztán imádkozni?
Igen, pontosan ez a lényege, hogy azért nem tiltja, hanem inkább bátorítja Krisna az ilyen imádkozókat, mert ahogy mondtam az elején, hogy jön ez az izgalmas kapcsolat, hogy amikor imádkozol, és egy olyan speciális módon érkezik a válasz, hogy fogod tudni, hogy ez nem véletlen volt, ez tényleg a te imádra volt egy válasz. Ez erősíti a hitedet, és akkor azt fogod gondolni egy idő után, hogyha tényleg van ez a személy, és tényleg olyan kedves, mindig segít nekem, amikor imádkozok, akkor lehet, hogy valami kevésbé önző dologért is imádkozhatnék a lelki fejlődésért is. És akkor fellép egy második szintre, amikor már inkább nem valami anyagi dologért imádkozik, természetesen szükségünk van anyagi dolgokra, mert meg kell ennünk, ruházkodni kell, lakni való, stb. De hogy emellett még legyen valami lelki üzenete a dolognak, és valami lelki célja is legyen az embernek. És akkor azért is imádkozhat valaki. És a legtökéletesebb szint az az, amikor teljesen önzetlenül tud valaki imádkozni, csak tiszta szeretetből.
Számít az, hogy milyen nyelven imádkozunk? Ugye nagyon sok szakrális nyelv volt a történelemben, ugye az európai kultúrában a zsidó vallás a legrégebbi talán, ami még ma is létezik, ugye hát ők héberül imádkoznak, akkor a kereszténységben voltak latin imák, ma már inkább magyarul imádkoznak, illetve a nemzeti nyelven, de hát akkor most ez számít ez, vagy pedig Isten poliglott, vagy hogy van ez?
Hát vannak olyanok, akik több nyelven is beszélnek, de Isten ő minden nyelven beszél, mert ő minden tudó.
Úgyhogy... Wow! Mennyi nyelvfotlékot kaphat?
Úgyhogy Isten számára ez nem jelent semmilyen problémát. Bármilyen nyelven imádkozhatunk hozzá. Őt nem az érdekli, nem a felszín érdekli az imának, hanem hogy az mennyire szívből jövő, mennyire őszinte és mennyire önzetlen.
Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Ez az önzés, ez miért egy akadály?
Azért, mert egy nagyon érdekes dolog, ezt sokszor kérdezik az emberek, hogyha imádkozok, akkor beteljesülnek-e a vágyaim. És egy nagyon érdekeset mondott erre a tanítómesterem, azt mondta, hogy kívánj valamit, és megkapod, ne kívánj semmit, és megkapsz mindent.
Wow!
Tehát hogyha imádkozunk, mondjuk önzéssel, akkor az azt jelenti, hogy nem a legtökéletesebb a fizetőeszközünk már, mint az imánk, nem a legtökéletesebb még. És akkor azzal lehet, hogy... Tehát akkor nem garantált, hogy el fogjuk érni azt, amit szeretnénk. Viszont, hogyha teljesen önzetlenül imádkozunk, igazán rábízzuk magunkat Istenre, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy minden, ami igazából szükséges, azt Isten biztosítja számunkra.
Ez egy nagyon komoly kijelentés volt. Én azt javaslom, hogy hallgassunk egy kis zenét. Mit fogunk hallani?
Ez egy olyan lemez, amit most hoztunk, amin Kunti királynőnek az imái hallhatók.
Aha!
És,
hát, szóval készültél.
Igen, igen. És ezek szanszkrit nyelvű imák, de modern hangszereléssel, és akkor...
Jó, hallgassunk bele! Ratim udva hatad hatta Ogangé
Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namo
itt a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja. Vendégünk Balarám Dász, a mikrofonnál Madupati Dász, Mérő Mátyás. Az imádkozásról beszélgettünk, az imákról. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e az imádkozásra különlegesen alkalmas, vagy éppen alkalmatlan körülmény vagy időpont?
Az imádkozás az egy olyan kedvező dolog, hogy nincsenek szigorú szabályok, bárhogyan, bármikor lehet imádkozni, sőt, még azt is írja a védikus irodalom, hogy ez sokkal jobb, hogyha az ember őszinte, mély imákat mond, az sokkal jobb, mint hogyha mondjuk templomba jár, ami egy nagyon érdekes dolog, mert hívek ők gyakran azt a templomba járást, ezt gondolják, mint egy ilyen fővallásos cselekedet, de az őszinte imák azok értékesebbek.
Akkor ne járjunk templomba?
Jár az templomba, de fontosabb imádkozni. És mert hogyha valaki azért jár templomba, hogy ne imádkozzon, akkor szóval csak megmutassa a ruháját, akkor az úgy nem jó. Tehát imádkozni az sokkal fontosabb, mert úgyis mindig Isten előtt vagyunk. És mond egy nagyon érdekeset, a Srimad Bhágavatam, egy 5000 éves szentírás, azt mondja, hogy vannak olyan személyek, és nem is csak kiválasztott személyek, hanem nagyon sokan vannak, akik már az anyamében is imádkoznak. A lélek, amikor ugye a lélek az nem a születés pillanatában kerül a testbe, hanem a fogantatás pillanatában, tehát az anyamében már ott van a lélek, és tudatos, tudattal rendelkezik, és ott ő már imákat ajánl Istenhez, és akkor sok esetben emlékszik az előző életére, és akkor úgy imádkozik, hogy azokat a hibákat, amiket előző életemben elkövettem, azokat most nem szeretném újból elkövetni, és ad meg nekem az erőt ahhoz, hogy megfelelően tudjak élni. Csak gondolj bele, hogy ez azt jelenti, hogy igazából semmilyen anyagi szükséglet nem kell ahhoz, hogy valaki imákat mondjon, csak egyszerűen a jó akarat.
Ez nagyon komoly dolog. Bár mondjuk a tapasztalataim, a gyerekeimmel, a unokáimmal való tapasztalataim egy kicsit ellentmondani látszanak, mert amikor ugye megszületnek, nem nagyon imádkoznak, inkább csak sírnak, követelnek, de hát ennek is biztos megvan a maga oka.
Lehet, hogy rossz hatásra volt rájuk.
Biztos, biztos vagyok benne. Na jó, de hát hogyha valaki nem hisz, akkor minek imádkozzon, vagy imádkozzon egyáltalán?
Természetesen az is hat, hogyha valaki hit nélkül imádkozik, hiszen igazából, hogyha ha imádkozik, akkor valamilyen legalább egy pici mértékben hisz. Most jöttünk itt a villamossal, és ott volt a plakáton, hogy a hit cselekszik. Tehát, hogyha cselekszel, akkor biztos, hogy van valamennyi hited. Hogyha adok neked egy valami gyógyszert, és az, mert lázas vagy, és ha te nem hiszel abba, hogy ez leviszi a lázadat, akkor nem fogod megenni. Uh-huh. Tehát ez egy fontos dolog is. És igen, Istennek az számít, hogy ahogy mondtam, hogy mi milyen őszinte szeretettel közelítjük meg őt. És az imáknak, azoknak nem saját magunkról kell szólni, tehát ne próbáljuk Istenre ráerőltetni, hogy hát drága uram, hát már annyiszor elmondtam, hogy mit kérek, hát nem érted. Szóval, hogy nem neki kell megértenie, hogy mi mit akarunk, hanem egy tisztább szint az, amikor azért imádkozunk, hogy mi értsük meg, hogy ő mit akar. Mert az amit ő akar, az abszolút, az tökéletes. Hogyha mi egy huron tudunk pendülni Istennel, akkor az biztos, hogy a javunkra szolgál, nem csak a mi javunkra, hanem az egész világnak a javára.
Ez nagyon komoly dolog. Hát akkor milyen egy jó ima?
Hát ugye, ahogy mondtam, hogy a fő dolog ez az odaadás, hogy milyen módon ajánljuk fel az imánkat, és hogy mennyire koncentráltan tudunk imádkozni, és igen, és hogy milyen odaadás van. Erre van egy nagyon érdekes, mondok egy példát, hogy volt egy királynő, a Mahábáratában van egy ilyen történet, volt egy királynő, aki, nem mondom el az egészet, az a lényeg, hogy a királyoknak, a hercegeknek a gyülekezete előtt egy rossz fiú, egy gonosz ember le akarta vetköztetni, meg akarta becsteleníteni. Manapság ez nagy divat, ebből nem csinálnának olyan nagy műsor, de abban az időben ez egy nagyon komoly gyalázat volt, hogy egy ilyen nemes hölgyel szemben valaki így viselkedik, és amikor ez a hölgy, őt úgy hívták, hogy Draupadi, akkor ez a, ennek a hölgynek, ugye próbálták a szárját úgy lerángatni, akkor egy nagy katonával, egy erős katonával kvázi harcolt. Szóval az egyik oldalon, a szárinak az egyik oldalán a katona, a másik oldalán meg egy törékeny herceg kisasszony. És próbált az egyik kezével ugye tartani a száriát, de hát mit tudott tenni szegény egy nagy katonával szemben. Végül aztán feladott minden reményt, és akkor, mert látta, hogy már képtelen, anyagilag képtelen az a testének az erejével, a karjának az erejével nem tud semmit se csinálni, szóval akkor csak felemelte mind a két karját, és Krisnához imádkozott. Egyszerűen csak annyit mondott, hogy hé, Govinda! Egy ilyen nagyon panaszos kiáltással, és ha hiszed, ha nem, az történt, a könyv leírása alapján az történt, hogy Krisna egy végtelen hosszú szárivá változott, így megváltoztatta Draupadinak a száriát, és ez a katona csak húzta a szárit, aztán nem tudom, mondjuk 100 méter után akkor feladta, mert látta, hogy nem tud tenni semmit. Tehát itt Draupadinál megfigyelhető az, ez a teljes bizalom, ez a feltétlen bizalom, hogy így átadta magát, rábízta magát Krisnára, amit mondtam az előbb, hogy amilyen mértékben rábízzuk magunkat, akkor ő olyan mértékben fog segíteni. Tehát, hogyha csak akkor imádkozunk, amikor én akarok, akkor ő meg akkor fog rá válaszolni, amikor ő akar, nem lehet kényszeríteni. Hogyha 100% védelmet akarunk, akkor 100%-osan rá kell bízni magunkat. És ott volt ez a koncentrált ilyen tudatállapot, mert az ima az nem csak bizonyos szövegeknek az ismételgetése, az ima az egy meditáció, az egy nagyon koncentrált meditáció. Egy másik példa...
Mi az, hogy meditáció?
Meditáció, hát annak megint nagyon sok fajtája van. Most csak az imával kapcsolatban az ima és a meditáció között az a kapcsolat, vagy az azonosság, hogy... Amikor megszólítjuk Istent, az azt jelenti, hogy meditálunk rajta, hogy meghívjuk őt, vonzuk őt.
Az elménkbe.
Igen. Nem feltétlenül kell kimondani. Tehát a másik példa, amit szerettem volna elmondani, az egy Draupadi, a másik pedig, ez az ilyen extrém sportokat vizsgálták, a pszichológusok, az extrém sportoknak a gyakorlóit, és egy nagyon érdekes... Egy hasonló tudatállapotot figyeltek meg, mint ami mondjuk a meditációban, vagy az imádkozásban van. Amikor például valaki egy ilyen bungee jumpinggal leugrik, azt egyébként nem próbáltam, de ahogy olvastam, az első, nem tudom, 2 másodpercben ő még lehet, hogy még tudatos arról, hogy ő most leugrott valahonnan, de nem tudom, a 3. másodpercnél már nem tud másra figyelni, az érzékei, azok teljesen visszahúzódnak, és egy olyan tudatállapotba kerül, hogy csak befelé, a szívére összpontosít. Elfelejti a számláit, elfelejti, hogy neki milyen irodája van, vagy milyen titulusa van, vagy milyen Ferrari-ja van, hanem csak saját magára, az önvalójára koncentrál. Ez egy hihetetlenül összpontosított tudatállapot, és ott van ahhoz hasonló érzés, hogy ilyen tehetetlenség érzés, de nem egy ilyen béna, hanem hogy most egy ilyen függő helyzetben van. Mert hogy nem
hát tud... Szó szerint is, mert lóg ezen a gumikötélen, ugye?
Tehát, hogy ő már semmit nem tehet a sorsának a javítása érdekében, Isten kezében van igazából. És azt mondják a pszichológusok, hogy vannak emberek, akik erre úgy rá is tudnak kattani erre az érzésre, mert ez olyan hasonló hatása van, mint a kábítószer, szóval rá lehet erre kattanni. És az az érdekes, hogy akik ezeket az extrém sportokat űzik, akkor nekik nagyon sok fáradtságon kell keresztül menni, hogy egy néhány másodpercig, vagy egy néhány tized másodpercig átérezzék ezt az érzést, amit mondjuk a jógik egy meditációban sokkal-sokkal hosszabb ideig is fent tudnak tartani, és ami igazából az imádkozásban is megtalálható.
Te hogy állsz ezzel?
A bungee jumpinggal?
Vagy az imádkozással? Vagy ezzel az érzéssel?
Hát a bungee jumpingból elég béna vagyok, még sosem mertem megpróbálni. Az imádkozás, hogy az is ugyanilyen, hogyha egyszer kipróbálod, és sikerül úgy összpontosítanod, úgy koncentrálnod, és megérzed ezt, akkor onnantól kezdve nem fognak tudni meggyőzni, hogy ne imádkozz.
Hát persze vannak, akik azt mondják, hogy annyi dolgunk van, rengeteg probléma előttünk áll az élet, be kell fizetni a gázszámlát, és így tovább. Ráérünk még imádkozni. De azt is mondják, sok vallás mondja, hogy még a halál pillanatában sem késő megszólítani az Urat. Elegendő, hogyha csak a halálunk pillanatában imádkozunk?
Hát van rá eset, hogy valaki a halál pillanatában úgymond tért meg, és akkor ajánlotta magát Istennek, igen, hogyha valaki, ahogy mondtam az előbb, hogyha a halál pillanatában 100%-ig Istenre bízott magad, akkor 100%-ig garantált, hogy megvéd. Igen, de ugyanakkor azt is írja a védikus irodalom, hogy arra fogsz gondolni, vagy valószínű, hogy mert nagyobb az esélye, hogy arra fogsz gondolni a halál pillanatában, amire egész életedben gondoltál. Tehát most beszéltem az egyik barátommal, és akkor...
A gázszámlára?
Hát ezt te döntöd el, de most beszéltem az egyik barátommal, aki ilyen zsonglőr, és akkor mondta, hogy ilyen a kedvence az, hogy ilyen gólyalábon jár, és akkor ugye az emberek között úgy mindenféle dolgot szokott csinálni, mókázgat, és akkor én figyelmeztettem, hogy úgy javasoltam neki, hogy nagyon vigyázzon ne, hogy a halál pillanatában a gólyalábra gondolja, mert lehet, hogy gólyaszárnyat is kap hozzá.
Veszélyes.
Nem, tehát igen, lehetséges, hogy valaki a halál pillanatában gondol csak Istenre, de tudod, amikor mondják az emberek, hogy lepereg ez az életfilm a szem előtt, ez sok ember beszél erről, aki ilyen halálközeli élménye volt. Szóval, hogyha nem volt egész életedben egy Istenről szóló gondolat se, és akkor lepereg ez a film a szemed előtt, akkor elég nehezen fogsz tudni Istenre gondolni. De elvileg igen, az lehetséges, hogy megmenthet Isten akkor is. De csak gondolj bele, hogy Isten szempontjából, hogy a egész életedben úgy gondolkozol, hogy jó, van, ráérek majd még Istennel foglalkozni, majd akkor fordulok hozzá, majd akkor fogom őt szeretni, hogyha már nincsen más esélyem.
Végső, legrosszabb esetben.
Igen, legrosszabb esetben jó, akkor hagyom, hogy megments. Hát akkor erre lehet, hogy ő is azt fogja mondani, hogy jó, akkor én meg hagyom, hogy még tovább imádkozzál.
Na, többször említetted ugye az imát, ami egy ilyen belső Istenhez fordulás, meditáció. De most akkor a saját szavainkkal érdemes imádkozni, vagy vannak olyan standard imák, amik mondjuk úgy biztosabbak? Tehát mondjuk te például milyen imát szoktál mondani?
A védikus írások azok erről is írnak, és akkor írják, hogy vannak előírt imák, amiket ismételni kell, vagy ismétlésre javasoltak. Ezek a mantrák, tehát ezek olyan szövegek, amelyeken jobb, ha nem változtatunk, mert akkor nagyobb a hatása. Aztán vannak olyan imák, amelyet olyan személyeknek a saját szavai, akik már elérték a teljesen tökéletes, tiszta lelki tudatnak a szintjét, és akkor ők költenek igazi szívből jövő imákat, és akkor azokat nagyon jó úgy ismételni, és arra hangolni a saját tudatunkat. De egy nagyon fontos része az is, hogy az ember saját szavaival mondjon imákat. Mert hogyha a saját szavaival nem mond imákat, akkor csak egy ilyen felszínes ismételgetés, tehát csak egy ilyen rituáció lesz, csak elismételni valamilyen imát, akkor az
most nem akarom túlságosan megjátszani magam, hiszen én magam is Krisna hívő vagyok, avatott hívő, tehát ugye nekünk a Hare Krisna, Krisna Krisna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare mantrának az ismétlése az egyik legfontosabb lelki gyakorlatunk. De ugye itten vannak olyan vallások, ahol pedig azt mondják, hogy nem szabad Isten nevét kimondani. Márpedig ez a Hare Krishna Maha Mantra, ez Isten neveiből áll. Tehát mit tudunk erre mi válaszolni? Vagy milyen körülmények között szabad, milyen körülmények között nem szabad kimondani Isten nevét? Hogy van ez?
Igen, ezt még anyukám is mondta nekem, amikor kisgyerek voltam, hogy Isten nevét hiába szádra neved. És ez nem rossz, de a kettő között nincsen ellentmondás.
Hogy?
Úgyhogy ha nem megfelelően, mint hogy mondjuk ne játsz a késsel, de hogyha, mert megvágod magad, de hogyha tudod, hogy kell a kést használni, akkor az egy jó dolog, akkor használd, mert akkor egy jó dologra használod.
Értem.
És ennek az, hogy mi Istennek a neveit ismételjük, ennek azért van fontossága, mert ugye, ahogy mondtam, mi, a teljesen tiszta lélek, eredendően tiszta lélek belekerül az anyagnak az illúziójába, mondjuk ez a Matrix, belekerül a Matrixba. És befedi a tudatát az anyag, és nem tud, mint egy ilyen sötét moziba, csak nézi a filmet, és nem tud valami másra gondolni, nem is tudja elképzelni, hogy van valami más dolog, mint az a film, amit oda elé vetítenek. Akkor azt mondjuk neki, hogy jó, hogy akkor valahogy változtasd meg, tedd a tudatodat lelkivé. Na de honnan fogja szegény szerencsétlen tudni, hogy mi egy lelki dolog? Mert ugye csak anyagi érzékei vannak, anyagi tapasztalatokra tehet szert, másra nem tud, akkor honnan fogja tudni, hogy mi egy lelki dolog, hogy azzal úgy lelkivé tegye a tudatát? És azért mondja a védikus irodalom, hogy Isten, ő létezett az anyagi világ megteremtése előtt, ugye, mert ő teremtette az anyagi világot, ő létezett már az anyagi világ megteremtése előtt, és az ő neve is létezett már az anyagi világ megteremtése előtt, ergo az ő neve nem anyagi. Tehát lehet, hogy le tudod írni a betűket. Amikor én először mentem a Krisna templomba, akkor én mondtam ott a szerzeteseknek, hogy hát ne vicceljetek már, srácok, hogy most ezeket a magánhangzókat és máshol hangzókat ebben a sorrendben mondom, akkor most ne találjátok már ki nekem, hogy ez most egy olyan nagyon nagy csoda. És azt mondták, hogy csak próbáld ki. És látod, most itt ülök. Szóval, hogyha valaki lelkivé akarja tenni a tudatát, akkor egy biztos, ha Istennek a nevét mondod, az 100%-ig lelki, és hogyha azt ismétled, és azt hallod, akkor az lelkivé teszi a hallásodat, és az érzékelésedet, és akkor elindul, mint egy ilyen kis szikrából elindul az egész.
Akkor most még egy pici zenét hallgassunk.
Pasyata vijitatmana Yakantarasata kamam Kamayena balisha Kamayena balisha Kamayena balisha Yakantarasata Jata sukavaha Maivam syurmanda bhagyaya Klesha nirveda hetava Yena nubandham nirhritya Purusha samam richati Santam samipeda manam rati pradam Vita pradam nityam imam vihaya Akamadam dukabhayadi shoka Moha pradam tucham aham
Itt a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja, és vendégünk Balarám Dász, a mikrofonnál Madhupati Dász, Mérő Mátyás. Az imáról beszélgetünk, és most felmerült bennem, hogy a mostani világban annyi baj van, ugye már évtizedek óta jelentkezik a környezeti pusztulás, most az elmúlt néhány évben pedig az egész nyugati gazdaság így összeomlani látszik, rengeteg baj van. Na most lehet, hogy azért, mert nem imádkozunk, vagy érdemes lenne imádkozni azért, hogy most akkor ezek a gazdasági bajok elmúljanak? Még odáig is merészkednék, vajon jó lenne, ha ezek a gazdasági bajok elmúlnának? Szóval ezt tudom, ez legalább három másik műsort megérne, de azért valamit mondjunk a hallgatóknak erről.
Erről nemrégiben hallottam egy történetet, hogy az Egyesült Államokban volt 1857-ben egy ilyen nagy bankkrízis az év elején, és ez odáig fajult, hogy egyedül New Yorkban 30 ezer munkanélküli volt.
És hát persze, ma gondolom örülnének, ha csak ennyi lenne, igen, de hát ugye egy másik kor, ez más népesedés számok,
igen, akkor
népességszámok
voltak. Kevesebben laktak akkor.
Igen.
És volt egy úriember, Jeremiah Lanphier, aki valahogy egy ilyen isteni indítatást kapott, hogy hát imádkozzunk az országnak a megmentése érdekében. És képzeld el, annyira proaktív volt, hogy kinyomtatott 20 ezer szórólapot, ami egy ilyen közös imádkozásra hívta össze az embereket. Az első alkalommal úgy volt, hogy a megadott helyen fél óráig ült egyedül, és akkor nagy nehezen utána valahogy öt ember így véletlenül betévet hozzá, és akkor imádkoztak. Aztán egy pár nappal később volt egy óriási zuhanás a tőzsdén, óriási krach volt, úgyhogy a második alkalommal már 40-en jöttek össze. Egyre többen és többen. 6 hónap múlva egyedül New Yorkban 10 000 ember jött össze nap mint nap így imádkozni. És nem csak New Yorkban, hanem az egész Egyesült Államoknak a területén ez így terjedt, ez futótűzként terjedt ez az imádkozási szokás, és ha hiszed, ha nem, 1859-re több mint 1 millió ember vált keresztényé ezekből az ima, önkéntes ima gyülekezetekből, úgyhogy ők igazából nem kötöttek egy ilyen, semmilyen felekezethez, ők egyszerűen csak saját maguk és Istennek a kapcsolatát így megérezték.
Ez roppant érdekes. Ugye azt tudni lehet, hogy Amerika azzal együtt egy rendkívül materialista társadalom, abban az értelemben ugye, hogy az anyagi törekvések azok nagyon erősek. Mégis az embereknek úgy tudom a 74%-a hisz Istenben. De akkor ez valószínűleg egyfajta, akkor ennek ezek szerint már hagyománya van a saját gazdaságok történetében, hogy ez egy ilyen, ez egy működő dolog, igaz?
Minden bizonnyal, igen.
Uh-huh. Értem.
Én még annyit kérdeznék zárszóként, hogy én gondolkoztam ezen, hogy amikor Isten látja ezt, hogy 10 000-ek jönnek össze egy ilyen válság esetén imádkozni, de amikor meg jól mennek a dolgok, akkor meg nem imádkoznak, hogy amikor ott ül fönn a felhők fölött, és akkor lóbálja a lábát, és úgy lenéz a földre, hogy akkor mire fog őt inspirálni, hogy mire fog ebből gondolni, hogy most mit küldjek ezeknek az embereknek?
Hát gondolod, azért küldi a válságot, hogy térjünk már észre?
Hát ezt én nem merek az ő nevében nyilatkozni, őt kellene meginterjúvolnod, de az biztos, hogy hát ezt inkább ugye a hallgatókra bíznám, hogy ők döntsék el, hogyha ők lennének Isten, akkor ők hogyan értékelnék ezt a helyzetet?
Igen, hát ugye tudjuk a Bhagavad Gita-ban, Krishna elmondja, hogy négyféle ember jön hozzá, vagy négyféle ember közelíti őt meg, és hát elsően említi azokat, akik valamilyen bajban vannak, vagy valamilyen anyagi hasznot szeretnének, vagy akik kíváncsiak, és illetve azok, akik tényleg az abszolút igazság felől tudakozódnak. Akkor tulajdonképpen ez az első két kategória valamelyike, ugye? Amikor valaki bajban van, akár anyagi, vagy testi bajban, illetve ha valaki valamilyen hasznot akar. De hát én gondolom, hogy ő még ennek is örül, ahogy ezt kifejtette, tehát akkor ezek szerint az imának minden szinten van értelme.
Igen, és mindenképpen javasolnám, hogy akinek csak van egy kis ideje, akkor az imádkozzon, próbálja ki, és imádkozzon.
Jó, hát akkor mi lenne az üzeneted a hallgatóknak, a olyan záró üzenet?
Hát ez, hogy kérek mindenkit, hogy imádkozzon.
Jó, és mit imádkozzon? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Goranga, köszönjük a figyelmet.
Goranga.